Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc, mai vendégem Ágai Kis András, a Sporttelevízió kommentátora, kézilabda szakértő. Szia, üdvözöllek!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Természetesen kézilabdáról lesz szó, ugyanis szépen lassan újraindul a kézilabdás élet, ugyebár már láttam, hogy a Ferencváros például túl van az első edzőmeccsén az MTK ellen, és hát most folyamatosan jönnek majd az edzőmérkőzések. Bizony az újraindulás volt, hogy meg is szakadt, a Vácnál volt az a 10 koronavírusos kézilabdázó, amiatt kellett egy kicsit így megakasztani az újraindulást, de mielőtt még az újraindulásról beszélnénk, az előző szezonnak is vannak még a következő szezonra átnyúló hatásai, itt elsősorban a Final Four-ra gondolok. Nagyon érdekes döntés született szerintem, hogy a férfi Final Four-t megtartják december végén, a nőit viszont elhalasztották. Mi erre a magyarázat?
Hát nem elhalasztották sajnos, hanem eltörölték.
Eltörölték, igen. Bocsánat, igen.
Hát nézd, hivatalos magyarázat van, azt tudjuk. Én a véleményemet tudom elmondani, hogy mi a kettő között a különbség. Sok különbség van. Hát egyrészt a férfi Final Four az még messze van. December 26-27, azt hiszem, vagy 27-28, tehát ugye a két ünnep között addig még nagyon sok víz folyik le a Dunán, meg a Rajnán, meg mindenhol, tehát nem tudjuk még, hogy hova fut ki ez az egész, úgyhogy szerintem ez esetben még van ideje az EHF-nek. A másik, hogy sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy míg a férfi kézilabda, mondjuk a férfi Final Four az egy nagyon komoly üzlet, addig a női nem az.
Ezt akartam kérdezni, akkor ez egy nagyon gazdasági...
Nem mondom, hogy puszta, de ez egy lényeges különbség a kettő között, tehát én nagyjából úgy tudom, hogy ezt a női Final Four-t a Magyar Szövetség ilyen nulla körül tudja kihozni. Tehát ez nem hoz nyerességet, ráadásul ugye ez elég komplex szervezési egység az EHF és a Magyar Kézilabda Szövetség között. Nagy az egymásra utaltság. Pontosan azt sem tudom, hogy a pénzek hogy oszlanak meg, de az biztos, hogy ez egy közös buli, és az is biztos sajnos, hogy a női kézilabdában közelítően sincs akkora pénz, mint a férfiben. De ha éppen van, azt ugye egy Deló nevű cég adja ebben a pillanatban. Ez egy orosz cég, amelyik ugye köztudomásulag igen közel áll a legjobb orosz csapathoz, most a Rostovhoz. És hát itt függenek össze a dolgok sok szálon és minden bizonnyal, mert a Rostov jelen pillanatban ugye nem lenne Final Four-os, illetve pont a Győrrel kéne játszania egy meccset. Arra semmi esély nem volt, bár sokan szerették volna, hogy legyen Final 8 a Final Four-ból, és akkor kezdődjön el pár nappal korábban, az teljesen irreális elképzelés volt. És akkor az orosz névadó szponzor fejével gondolkodva, lehet, hogy ez mégsem annyira logikátlan döntés, hogy hát akkor tulajdonképpen lehet, hogy inkább ne is legyen Final Four.
Abból a szempontból, miközben azért erről is lehet beszélni, hogy mennyire szerencsés, hogy ilyen alapon nyúlt bele a szponzor a szervezésbe.
Igazából én ezt így nem, bocsánat, ez egyrészt ugye feltételezésről beszélünk, tehát ezt senki nem erősítette meg sehol, másrészt pedig átülünk a túloldalra, akkor a szponzor helyében azért ez nem ilyen fekete vagy fehér helyzet, és a belenyúlt, az valószínűleg, tehát tudjuk, van nyomás, gyakorlás, lobbizás, elejtett szavak, stb. Még egyszer mondom, szerintem az EHF-nek olyan rettenetesen nagyon nem vérzik a szíve a női Final Four-ért, a szeptemberi budapesti női Final Four-ért. És nem is bukik rajta olyan nagyot.
Miért a férfi Final Four-nál, hogyha most feltételezünk ilyen szponzori behatást, ami tényleg nem hivatalos, akkor a férfi Final Four-nál nem lehettek ilyen érdekek, nem merülhetnek?
Nem, mert a Velux az nem köthető egyetlen országhoz, vagy egyetlen csapathoz sem. Ráadásul ott azért nem ennyire egy lábon áll gazdaságilag a történet. Itt, még egyszer mondom, egyéb pénzek nem nagyon vannak, szponzori pénzek elhanyagolható, és a jegybevétel is van, hát azért a kölni jegybevétel meg az egyéb szponzorok, az egy teljesen más lépték. Ez az egyik, még egyszer mondom, a másik az, hogy ott nem ennyire egyértelműen köthető országhoz, nemzethez, csapathoz a szponzoráció.
Hogyha viszont a játékosok szempontjából figyeljük, akkor nem biztos, hogy a nők jártak amúgy rosszabbul, mert hogy iszonyatos lesz a zsúfoltság, tehát a férfiak akkor már elkezdődik az új bajnokok ligája szezon, december végén Final Four-oznak, utána januárban pedig mennek egyiptomi világbajnokságra, úgyhogy a kizsigerelés az a maximumon fog pörögni, nem beszélve arról, hogy nagyon sok olyan kérdés merül fel, hogy például az újonnan igazolt játékosok már részt vehetnek-e a decemberi Final Four-on.
Ez úgy tudom, már nem kérdés. kérdés, igen.
Mi lett itt az álláspont részletnek?
Ja, egyértelműen.
És azok a játékosok, akik mondjuk Sagosen példájára gondolok, a norvég irányító példájára, aki egyik Final Four csapatból tette át a székhelyét a másikba, akkor ő az új csapatába szerepelhet már.
Most el tudod képzelni a másikat?
Nem hát tudom, maximum az, hogy nem játszik.
Nem, ezt hozta az élet. Ez egy annyira bizarr szituáció, ráadásul tényleg ki tudja még, mi lesz itt vírusügyileg decemberben. Ebben a pillanatban elképzelhetetlen, hogy egy zárt arénában 20x ezer ember előtt kézilabdázanak. Tehát most nézzük a jelenlegi helyzetet. Hát, meglehetősen szkeptikus vagyok, hogy ez így decemberre megugorja ezt valaki.
Akkor egyébként a újrainduló bajnokságban, például a hazaiba is zárt kapus meccsek lesznek
hát,
majd?
Hát, a jó ég tudja, ez nem tudom. Nem. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy nem. Sőt, én már kint is voltam egy Budakalász dabas edzőmeccsen, ott simán volt egy csomó néző, csomó persze, pár száz. Tehát, amit látunk a környező országokban, az nem túl szívderítő. Egyfolytában emelkednek a számok. Mi valami, nem tudom, milyen szerencsés csillagzat alatt születtünk, vagy nem tudom, ez a TBC-oltás, vagy a jó ég tudja. De ha ezt is megússzuk, akkor hatalmas mázlink van. Oké, ez a hazai bajnokságot megmentheti. Na de hogy lesz ebből Európa Liga, meg Bajnokok Ligája, meg bármi? Hát utazni azt jelenállás szerint abszolút nem lehet.
Tehát akkor még lebegjen egy kicsit, meg lesz-e tartva.
Hát nem, ugye, elindul a nemzetközi szezon szeptemberben. Hogy indul így el? Ez kizárt.
Mikor kellene erről igazán döntés hozni? Mert az új Bajnokok Ligája szezon a szeptember
hát ki van írva?
Legelején.
Szeptember 12-ére van kiírva az első forduló, de EHF kupa már augusztus 28-29-es hétvégén is lenne, de hát ez most teljes mértékben elképzelhetetlen, hogy mondjuk. Úgy tudom például, hogy Fradi Rostov meccsel kezdődne.
Igen.
Hát ez most teljesen elképzelhetetlen, hogy ez így lesz, és szerintem kizárt is. És akkor ott lehet, hogy össze is dől minden abban a pillanatban.
Hát lehet, hogy lesz egy olyan pont, amikor az EHF el tudja majd ereszteni ezt a Final Four-t, vagy...
Nem, de nem a Final Four-ról beszélünk, szerintem innen sokkal nagyobb kérdés van az egész nemzetközi kupa szezonról, tehát nem arról a három napról, hanem az, hogy itt hétről hétre itt nem lesznek meccsek, szerintem. Tehát ez kizár dolog, hogy itt utazgassanak csapatok jobbra-balra, jöjjenek, menjenek, stábok szabadon. Erre már semmi esélyt nem látok.
Kicsit térjünk ide haza. A karantén alatt folyamatosan én is követtem, és foglalkoztál hétről hétre kézilabdával. Reklámhely a Kézi Vezérlés című műsorotokban. Borsos Attilával beszéltétek át különböző vendégekkel. És neked mi a meglátásod azzal kapcsolatban, hogy a hazai csapatok hogyan vészelték át igazából ezt a koronavírus helyzetet gazdasági szempontból? Ugyebár főleg a karantén időszak elején jöttek azok a vélemények, hogy hát a játékosok igazán lemondhatnának a fizetésük egy részéről, ezzel segítve a klubjukat. Nagyjából milyen lépések születtek? Lehetett hallani például, hogy a Kovacsics Anikó volt, aki letudott, vagy lemondott a fizetésének egy jelentős részéről. Összességében hogyan evickélték át a csapatok ezt az időszakot szerinted? Ugye több csapatnak a gazdaság.
Nem látok bele beszéltél. Igen, de ezzel együtt persze nem látok bele a kluboknak a büdzséjébe. Hát én azt a véleményt osztom egyébként, amit leginkább Barta Csaba képviselt a mi beszélgető társaink közül, hogy itt azért közel sem történt akkora dráma. Most a sportklubokról beszélek, a kézilabdaklubokról, mint amit itt elsőre hittünk, gondoltak, vagy kommunikáltak. Tudnilik, nem csak a bevételek csökkentek, bár egyébként azért nézzük csak, hogy hol is csökkentek a bevételek. Televíziós pénzeket megkapják a klubok, a szponzori pénzeket megkapják a klubok. Úgy tudom, hogy egyetlen szponzor sem mondta, hogy hopp, akkor most koronavírus volt, nem adunk pénzt. Tehát magyarán mit is buktak el a klubok? A jegybevételeket. Ez melyik kluboknál jelent óriási problémát? Csak és kizárólag a nagyoknál. De még ott is kérdőjeles, mert ugye a legtöbb nagy klub bérleteket árul, tehát nem meccsről meccsre kell megvenni jegyet, amiket előre kifizettek a szurkolók. Úgyhogy szépen árnyalódik a kép szerintem, különösen úgy, hogy ugye nem csak a bevételek csökkentek, bár még egyszer mondom, hogy hol is csökkentek a bevételek, lehet, hogy nem is annyira csökkentek, hanem a kiadások viszont nagyon-nagyon csökkentek, semmiféle utazás nincs, sehova nem kell menni, semmilyen szállást nem kell fizetni, és a többi, és a többi. Tehát most lehet, hogy a klubvezetők nem zárnak a szívükbe, de én úgy gondolom, hogy ez kicsit sem rázza meg, egészen addig ezt persze tegyük hozzá a klubokat, amíg az úgynevezett állami finanszírozás, mert azért azt tudjuk, hogy ez a Szerencsejáték ZRT-n keresztül forgatott pénz, ez tulajdonképpen az, meg a televíziós bevételek, ezek jönnek. Ezekből élnek meg a TAO-ból a klubok. ezek a pénzek, ezek ugyanannyik most is, mint voltak.
És hogyha már pénzek és klub struktúrák, klub működési modellek, volt egy másik elég érdekes történet itt a karantén időszakban, szintén csináltatok erről beszélgetést egyébként, ami az ÉRT kézilabda csapatával történt. Ott, hogyha én jól értelmezem, az volt, hogy a helyi vezetés önkormányzat szerint ugye túl sok pénz volt benne az érdi kézilabda csapatban, ezt végül is alátámasztja, hogy tényleg voltak olyan klasszis játékosaik, például a brazil Nascimento, akinek biztosan elég magas volt a fizetése, és hogy a helyi vezetés inkább egy ilyen utánpótlás műhelyként szeretne tekinteni az Érdre a következő időszakban. Nyilván ezzel szemben van az érdi kézilabda csapatnak a véleménye, amely tényleg évek alatt tudott egy stabil harmadik-negyedik helyzet csapatot létrehozni, értékes munkát tudott végezni, és most mégis mennie kell az egész bagázsnak gyakorlatilag. Mi történt?
Próbálok egy plasztikus példát mondani, ha már itt egy rádió stúdióban ülünk. Tehát szerintem itt nagyjából az történt, mintha a Trend FM-nél az történne, hogy holnap jönne ide egy új tulajdonos, aki soha nem rádiózott korábban, bármilyen más világból érkezett az üzleti szférából, vagy nem is az üzleti szférából, megveszi a rádiót úgy, hogy nem tájékozódik a viszonyokról, meg a fizetések mértékéről, meg satöbbiről, majd leül, és az első nap bekéri a gazdasági vezetőtől. Na, hadd nézzem, hogy ez a sportos gyerek, meg az összes többi srác, meg szerkesztő, meg mennyit keres. És akkor nézni a számok, hogy jé, ezek ennyit keresnek? Hát ez nem lehet, hát ez biztos, hogy nem. Hát ezek a harmadát szabad csak, hogy keressék. És akkor rájön arra, hogy hát oké, hát akkor erre nekem így lehet, hogy nincs is szükségem, majd ezt én megoldom máshogy, hogy azért valami legyen, de hát ilyen pénzeket nem fizetünk ki. Én szerintem egész egyszerűen ennyi történt Érden, és akkor most hagyjuk az egésznek a politikai vonulatát, hiszen azért mégiscsak ide
világos
a politika
meg, is. Világos, mert az érdi kézilabda csapat nagy részt önkormányzati
így
fenntartású.
Van. Tehát maga az eljárás az szerintem hát nagyon-nagyon hagy kívánni valót maga után, ahogy ezt az érdi polgármester kommunikálta és levezényelte az egészet, az nem túl elegáns, maradjunk ennyiben. Azt a jogát viszont nehéz elvitatni valakinek tulajdonosként, hogy ő majd megmondja, hogy hogy legyen. Nagyon nem így kellett volna, sőt, én annak örültem volna a legjobban a sehogy sem, mert én nagyon kedvelem Szabó Edinát, meg az egész, meg Rácz Marjant, meg az egész modell, amit fölállítottak, de való igaz, hogy nem olcsó mulatság NB1-es élcsapatot üzemeltetni Magyarországon, hiszen az kétségkívül igaz, hogy nagyon magasan vannak a bérek, de ez nem ÉRT specifikus, minden más magyar él csapatnál, mondjuk a válogatott közeli, mert itt nem csak Nascimentóról van szó, itt csomó magyar válogatott közeli vagy válogatott játékos is van, meg légiós, azoknak bizony nagyon magas bérük van. Mármint most nagyon magas, ez persze relatív, de magas.
Nem egy futballista,
de nem is egy pedagógus fizetése.
Világos. Egyébként az érnek az ilyen alapon történő meggyengülése majd valószínűleg a következő szezonban inkább akkor a Ferencvárosnak hozhat pozitív dolgokat, mert hogy akkor kiesik egy nagy rivális a második helyért folytatott küzdelemben, persze ott lesz a Siófok, úgyhogy az Érd ugye marad első
osztályon. Én inkább azt mondom, hogy a Debrecennek a Dunajvár, tehát azt gondolom, hogy itt ebben a bajnokságban azért az első három hely az elkelt, és az Érden, a tavalyi Érden is elkelt volna, az Fradi Győr Siófok lesz, csak a sorrend a kérdés. Utána van a nagy harc, vagy lesz a nagy harc, abból esett ki azért.
Hogyha egy kicsit most maradnánk, említetted a Szabó Edinát, volt azzal is kapcsolatban is dilemma, hogy esetleg ő átülhetne akkor a magyar válogatott kispadjára, és maradjunk a nőknél, mert végül az lett a döntés, hogy az olimpiai selejtezőt megvívjuk a Danyi Gábor, Elek Gábor párossal, ugye őket kinevezték még a koronavírus válság előtt, szegényeknek csak igazából egy ilyen kis felkészülési időszakra volt idejük, mert hogy meccset nem tudtak játszani, de meghosszabbították az ő mandátumukat. A vita nem is arról szól már, ahogy én nézem, hogy külföldi vagy magyar edző legyen, hanem hogy fix állású edző legyen, aki csak a válogatattal törődik, vagy lehet mellette klubcsapata is. Na most szerintem jó döntés született, hogy a Danielek páros viszi tovább. Ezt jelzi az is, hogy amikor először kinevezték őket, ünnepelt a kézilabda társadalom, de akkor hosszabb távon szerinted az olimpiai selejtező után lesz megint egy gondolkodás majd, hogy váltsanak az élen a szövetségkapitány pozíciójában?
Hát reméljük, hogy csak az olimpia után lesz gondolkodás.
Csak az olimpia. Tehát hogyha megvívják a selejtezőt, akkor
az
biztos...
nem kérdés. Tehát én az nem, az olimpiáig szól a szerződésük. Hát nyilván olimpiára csak akkor megyünk, hogyha sikerrel vívjuk meg az olimpiai selejtezőt. Hát én nagyon remélem, hogy utána már nem lesz gondolkodás. Tehát igen, ezt a döntést aláírom, bár itt is lehetett volna B-terv, és akár Edina, akár más megkaphatta volna, de nagyon sok minden szólt valóban a Danielek páros mellett, és való igaz, hogy ennek a sportágnak, mint egy falat kenyér, úgy kell az olimpiai részvétel, tehát én is azt gondolom, hogy ez most szinte mindent megér. Persze megint tegyük zárójelbe, hogyha lesz egyáltalán olimpia, mert arra se kötnék most nagy pénzben fogadást, de tételezzük fel, hogy lesz, tehát igen, legyünk ott. Ezt most minden bizonyal ők ketten tudják talán a leghatékonyabban ilyen rövid idő alatt ilyen idióta szezonban menedzselni, de utána nagyon fontos lenne, hogy szép nyugodtan valaki ezt megkapja főállásba, de nem is valaki, hanem egy olyan tím összeálljon. Tehát ez már rég nem egy emberes munka. Ez világosan látszik.
Hát, jó példa.
Mond nekem meggyőződésem, hogy Kim Rasmussen ebbe bukott bele. Tehát persze lehet itt a káromkodásról beszélni, meg minden egyébről kiakadt, nem, meg tök mindegy, mert annyira rosszul játszottunk azon a VB-n, hogy rossz volt nézni, és szerintem csak és annak a következménye, hogy Kim azt gondolta, hogy még az a világ van, amikor ezt egyedül tudok elemezni, meg cserélni, meg kondisztatni, meg 7-6-ra felkészülni, meg ellenfélből, ez már nem megy. Tehát azok jutnak egyről a kettőre, ahol nagyon komoly tím dolgozik. És ezt kell valahogy elérni, hogy legyen nekünk egy nagyon komoly tímünk, amiben legalább egy főállású legyen, ahogy Gulyás Pista a fiúknál, és szépen alakítson ki egy olyan csapatot, ez a női kapitány, vagy hadvezér nevezzük bárkinek, ami aztán hatékonyan működik. Ez lenne az optimális. Na, az a valaki ne dolgozzon klubnál, szerintem.
Férfiakról mit tudunk? Lesz majd az egyiptomi világbajnokság?
Második kalapból. Hát lesz.
Ha lesz, igen. Hát, fura, hogy még igen. Csak feltételes módban tudunk
igen.
beszélni.
Hát nagyon is. Szeptember 5-én van sorsolás, tehát most ha elfelejtjük a vírusos sztorit, a második kalapból sorsolnak minket. Ennyit tudunk ebben a pillanatban. Többet sajnos nem.
Az interjú végén mindenképpen szeretnék beszélni az utánpótlásról. Ti is foglalkoztatok vele, és valamelyik nap beszéltem éppen az ismerősömmel, és ő vetette fel, ami amúgy egy tök jogos kérdés, hogy ugyebár megalapult 2013-ban a NECA, a Nemzeti Kézilabda Akadémia, és hát nagy reményekkel, hogy majd onnan kinevelődnek a következő válogatott játékosok. A NECA most a Szent Istvánnal úgymond fuzionált, és majd el tud indulni az első osztályban a következő idényben, de én nem látom annyira, hogy a NECA-ról futószalagon jönnének a válogatott szereplésre esélyes játékosok. Mennyire mondanád azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon lassan indul be ez a projekt?
Hát ahhoz szerintem azért még kevés idő telt el ahhoz, hogy ezt pontosan lássuk. Én azt tudom, hogy nagyon sok fantasztikusan elszánt, képzett szakember dolgozik a NECA-nál. Ugye legtöbbjüket személyesen ismerem, és jó barátaim is, akár Hajdú Janit, vagy Bohus Beát, a Kis Szilárdot említhetném. Elképesztően jó körülmények között dolgoznak, fantasztikus felszereltséggel, tényleg beletesznek apait, anyait, ennek azt gondolom, hogy kamatoznia kell. Előbb-utóbb, meg hát ugye most át is alakult ez az akadémiai rendszer, tehát most sokkal bővebb lesz, és a NECA már csak egy része lesz ennek a magyar akadémiai rendszernek. Nem szabad, szerintem még nem lehet mérleget vonni. Az egy jó jel szerintem, hogy igen, a szövetségben ezt nagyon komolyan veszik és figyelnek rá, hogy egyáltalán tényleg specifikusan, hatékonyan működjön az utánpótlás kiválasztása, nevelése. Hogy most a NECA-e a legjobb megoldás erre, azt nem tudom, ártani biztos, hogy nem árt.
Akkor vannak más olyan bázisok?
Most indulnak. Most indul egy ilyen nagyon komplex az egész országot, sőt még a környező országok magyar lakta részeit is behálózó akadémiai rendszer. Juhász István, mint most újdonsült szakmai igazgató. Na, ugye ő lett ugye Zsiga Gyula utódja a szakmai igazgatóként, ezt ő menedzselt. Jelli ezt az egész projektet.
Igazából itt most arról beszélgettünk, hogy milyen fura feltételes módba beszélni. A játékosoknak milyen lehet most felkészülni?
Hát ilyen. Ők egyet tehetnek, tényleg úgy csinálnak, mintha nem létezne vírus, semmi mást. Ugyanúgy kell ki, ami könnyű mondani.
És ami nem első
amíg nincs meccs.
Amúgy, tehát aki nem első osztályban játszik, nem mondjuk megyében, vagy gyermekbajnokságban, vagy, tehát ott meg még nagyobb a bizonytalanság, szerinted?
Szerintem ugyanakkora. Hát e tekintetben nincs különbség, mindenki, aki sportol, az játszani meg versenyezni szeret. Az én fiaim tollaslabdáznak, az év legfontosabb versenye az országos bajnokság, ez ugye tavaszra volt kiírva, a szívük vérzett, amikor elhasztották, most augusztus végére és szeptember elejére van kiírva, és minden nap rimánkodnak, hogy Isten nem nehogy elhalasszák megint. Tehát gondolom, így van ezzel minden utánpótláskorú játékos, aki szereti azt, amit csinál, hogy játszunk csak, gyerünk már, mert hát ezért edzünk.
De akkor az szerinted biztosra vehető, hogy vagy biztosabbra vehető, hogy akkor a hazai bajnokság az legalábbis el fog indulni
szeptemberre?
Még semmi az sem?
Semmi sem vehető. Hát valahogy majd neki fogunk rugaszkodni, biztos, de hogy nézőkkel, nézők nélkül halványgőzöm sincs ebben a pillanatban. Most azért szerintem egy-két héten belül okosabbak leszünk, mert azt látni fogjuk, hogy most a környező országokban tomboló, vagy nem tomboló, alakuló második hullám, vagy a számok azok hatnak-e ránk, vagy sem. Ha nem, akkor azért jó eséllyel mehet. Igen.
Reméljük, hogy így lesz, és hogy a vírushelyzet lecseng, a sport élet pedig újraindul. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Kicsit ilyen rendhagyó volt tényleg a feltételes mód miatt a beszélgetésünk, de szerintem
ilyen időket élünk sajnos.
Igen, köszönöm, hogy eljöttél még egyszer.
Én köszönöm.
Ágai Kis Andrást hallották, a Sporttelevízió kommentátorát, kézilabda szakértőt. Köszönöm, hogy eljöttél, és akkor mi pedig folytatjuk a műsort hamarosan a második részben.
Köszönöm szépen.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatódik is a Sportérték, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Vámúvő Hetsz című sorozatunkkal megyünk tovább, a mai részben marketing kommunikációval, influencer marketinggel és a fiatalok számára leginkább potens értékesítési formákkal foglalkozunk. Gáspár József vendége, Falus Viktória, kommunikációs szakértő. Tartsanak velünk!
Gaming, online marketing, üzleti lehetőségek a Sportértékben. One Move Ahead, együttműködésben az eSport univerzummal.
Alapvetően a digitális kommunikáció az egy fejlett téma. Ugye a közösségi média már azt követeli meg, hogy azért eléggé gyorsan kell reagálni, hiszen ugye pár a válaszidőt is méri, akár mondjuk a Facebook, vagy hát nyilván a vásárló, vagy a leendő vásárló azért figyel arra, hogy a cég milyen gyorsan reagál az ő panaszaira, vagy éppen az érdeklődésére. Ebben a tekintetben egyébként, ha jól tudom, te nem feltétlenül digitális pályáról érkeztél erre a kommunikációs vonalra, tehát kvázi autodidakta módon vetted föl ezt az egészet, de javíts ki, ha tévedek.
Én azt gondolom, hogy ezt mindenki autodidakta módon vette fel, mert hát legalábbis az én korosztályom ezt nem tanulta még a főiskolán, tehát hogy én például szakdolgozatomban foglalkoztam Facebook felhasználási lehetőségeivel üzleti szempontból, és akkor az még menőnek számított. Most meg a... már hát azért ez nem egy olyan extra dolog.
Hát igen, az akkor még az elején volt. És mi volt az, amire úgy tekintesz vissza, hogy na ez volt az, ami nagyon megfogott, és ebben nagyon beleástad magadat így a digitális térben, mert ez nagyon sok opcióval kecsegtetett.
Egyébként, amiben így eddig a legjobban elmélyedtem, és nagyon szeretem, ugye az maga a márka oldal. Ugye ez kérdés, hogy ki mire használja, de azt gondolom, hogy egy online térben, hogyha van egy olyan saját felületed, ami lehetőséget ad arra, hogy több információt adját, mert azért tudjuk, hogy a Facebookon nagyjából 1-2 másodperced van arra, hogy elcsípjél valakit, és azért, hogyha egy pár karakternél hosszabb az a poszt, már nem biztos, hogy meg tudjuk tartani az érdeklődőknek az érdeklődését. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy valakinek legyen egy jó márka oldala, amin olyan tartalom van, ami a Google-nek is, és a kiszemelt célcsoportnak is érdekes, akkor az egy nagyon szép kihívás, hogy ezt az oldalt fejleszze az ember, és ez a digitális világban rengeteg eszköz van arra, hogy ezt fejlesszük és mérjük. Ugye a Google Analytics gyakorlatilag minden információt elérhetővé tesz számunkra ahhoz, hogy vizsgáljuk, hogy hogyan teljesít ez az oldal. Persze, ehhez tudnunk kell, hogy mi fontos, miben teljesítsen jól ez az oldal, hogy most melyik szakaszában van az oldal a stratégiánknak, hogy most épülni szeretnénk, és csak az a fontos, hogy minél több látogatónk legyen, aztán egy következő szakaszban mondjuk már azt szeretnénk, hogy több időt töltsenek ott, vagy több bejegyzéscikket, tartalmat olvassanak el. Ha egyáltalán ugye olyan típusú a márka célunk, hogy erre szükség van, mert nem biztos, de lehet, hogy igen. Viszont kulcsfontosságú, hogy a különböző keresőkben, és főleg a Google keresőben jó pozíciót foglaljunk el, ahhoz pedig egy jó márka oldal, ahol jó márka tartalom van, megfelelő szabályok szerint felépítve, az nagyon hasznos.
Ez ennek füleimnek, amit mondasz, mert online szakemberként a másik alapomat viselve pedig nagyon szeretem, mikor egy marketing menedzser vagy alapvetően kommunikációs szakember érti azt, hogy azért van amilyen eszköz ugye brand awareness-re, tehát magyarul márka ismertségre, és valami pedig ugye sales fókuszra van kifejezve, és arra jó, hogyha arra használjuk, és ugye ez bizonyos szakasz. De ugye ez, ahogy mondtad is, ez egy termékfejlesztési szakasz. Mennyi időt tesz ki konkrétan mondjuk egy ilyen stratégia? Tehát ez egy ilyen 6 hónap, 1 év, vagy mekkora az a táv, amiről ilyenkor beszéltek?
Ez is teljesen cég, márka, terület függő.
Hát vegyük most akkor mondjuk az FMCG-t, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Aki nem hallotta még ezt a kifejezést, ez gyakorlatilag az ilyen gyors forgási sebességgel rendelkező, relatíve kisértékű termékek, mondjuk egy, nem tudom, egy csokoládé, vagy kávé például, például igen, ami relatíve nincs óriási értéke, de mondjuk a boltok polcairól gyorsan lekapkodják a vevők, és gyorsan is kell után tölteni. Ennek az angol elnevezése lett igazából összehúzva, és ez az FMCG, aminek elég érdekes, hogy a digitális marketing, mert pont ezért elég vibráló, amennyire gondolom, de akkor maradjunk ennél, tehát mondjuk egy FMCG-ben egy stratégia, az így mekkora időtávot ölel le?
Én azt gondolom, hogy a legkisebb az az egy év, tehát amiben vizsgálni kell, tehát hogy egy évre mindenképpen ki kell tűzni a stratégiát, hogy az adott évben mit szeretnénk elérni. Most, hogy kinek mikor kezdődik az év és hol zárul, ugye ez szezonalitás kérdése is lehet, és szintén a terméktől függ, de azt gondolom, hogy egy év az a periódus, amit mindenféleképpen előre meg kell tervezni, de minimum a célokat ki kell tűzni, hogy honnan, hová szeretnénk eljutni, és ezt nagyjából milyen eszközökkel szeretnénk teljesíteni. És hát természetesen ennek az egy évnek el kell helyezkednie egy 2-3-5 éves stratégiában, amiben minimum előre kell látnunk, hogy úgy egyáltalán a márkával hova tartunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez a legkisebb egység, ez az egy év.
És ha már beszéltünk az egyéves távlatról, itt a közösségi médiáról, manapság nagyon sok cég alkalmaz ugye influencert, mert azt mondják, hogy ezek a mikroközegek, vagy mikroközösségek, akiket meg lehet fogni az influencereken keresztül, ezek nagyon el vannak határolódva alapvetően a reklámoktól, vagy nagyon nehezen megközelíthetőek. Te hogy látod ezt a jelenséget?
Igen, az influencerekkel való együttműködési stratégia kérdése, és az is termék és célcsoport függő. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos. Én kommunikációs csatornának vagy eszköznek szoktam őket titulálni, természetesen emberek, de hogy egy multi számára ők ugyanúgy kommunikációs csatorna vagy eszközként tudnak funkcionálni, és nagyon sokféleképpen lehet még tekinteni rájuk. Ugye ez is ismét attól függ, hogy most éppen mi a célom. Azért említettem ezt az egy évet, de néha vannak rövidebb célkitűzések is, mondjuk mikor egy őrületesen nagy készlet beragad, és mondjuk ki kell pörgetni. Ugye ez nyilván egy rövidebb kifutású cél lesz, és például egy ilyen esetben mondjuk csak az számít, hogy az adott influencernek jó nagy követési bázisa legyen, követői bázisa legyen, és hogy mondjuk minél gyorsabban fogyasztásra tudja ösztönözni valamilyen promócióval, vagy bármivel az ő bázisát, és egy teljesen másik szemlélet mondjuk az, mikor azt mondom, hogy szeretnék egy márka nagykövetet kinevelni, aki akár éveken át velem tart, és ő mondjuk egy olyan ember lesz, aki akárhova megy, ő az én márkám szellemiségében jelenik meg, és akárhova megy, mindenki tudni fogja, hogy ez az ember ezt a márkát fogyasztja, ezt a márkát képviseli, és akkor mi együtt dolgozunk, operálunk gyakorlatilag hosszú távon.
És most egy influencer fejével gondolkodva, ez hogy működik, mert gondolhatok én arra, hogy teszem azt, én szeretek egy csoki márkát, és csak azt fogyasztom, és bekopogtatok a gyártóhoz, hogy hello, hello, én ezt tökre szeretném képviselni, és hogyha van ilyen lehetőség, vagy folyamatosan kapcsolatban vagyok vele, vagy a másik út a jellemzőbb, hogy ti figyeltek föl mondjuk adott termékek fogyasztóira, és mondjátok azt, hogy hát igen, olyan sokat foglalkozik vele.
Igazából mind a kettő út járható, és egészen olyan apró influencerektől is elindulhatunk, hogy mondjuk egy márka oldalunkat vagy közösségi csatornánkat valaki követ, és feltűnik nekünk mondjuk a tevékenysége, és akár mi emeljük ki, és mondjuk azt, hogy na, látjuk, hogy szeretsz minket, és követsz minket, és megvédsz minket, és foglalkozol velünk, és akkor mi dolgozzunk együtt. Tehát akár még ilyen is előfordulhat. Igen, olyan is előfordulhat, hogy már akár egy ismertebb influencer megkeres minket direktbe. Nincsen ennek se semmi akadálya. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy mondjuk ebből tényleg lesz-e együttműködés.
Például, most bocsánat, hát, hogyha, csak ez nagyon érdekes.
Persze,
hogy...
például, hogyha az adott influencer stílusban, működésben mondjuk tényleg nagyon bepasszol a márka, vagy hát passzol a márka kommunikációs irányvonalaihoz és céljaihoz, akkor akár nagyon hamar el lehet kezdeni egyeztetni, utána meg nyilván sok mindentől függ, ugye árazás, kémia, ugye a brand menedzserekkel és a többi, hogy tényleg tudnak-e jól együttműködni, de nagyon jól bejárt út is, hogy mondjuk a márkához szorosan kapcsolódó fix ügynökségeken keresztül érkeznek esetleg ezek az influencerek, hiszen ugye azok az ügynökségek, akikkel több éve stratégiai együttműködésünk vannak, és együtt élnek a márkával, ők jobban is esetleg érzik, vagy adott kampányra javasolnak influencereket, és akkor így akár egy rövidebb együttműködésből is lehet egy hosszabb.
Mi határozza meg azt, hogy ez egy jó együttműködés, vagy ez mondjuk egy átlagos együttműködés? Tehát milyen mondjuk KPI-okat, ilyen kulcs számokat néztek?
Ez is kampány és célfüggő ismételten.
Ezzel nem fogsz mindig kibújni.
Sajnos ez
találni
így van.
Találni fogok egy kampányt és
mert
egy
tényleg
célt.
Az a példa, amit mondtam, hogyha most nekem gyors eladás kell, akkor az lesz a KPI, hogy ő egységnyi idő alatt minél több terméket adjon el. Tehát mondjuk ő kap egy olyan kupont, amit hogyha azzal a kóddal vásárolnak az emberek, és akkor tudjuk, hogy ő rajta keresztül érkezett, akkor az lesz a mérőszám, hogy na, akkor az eladásoknak a 80% az rajta keresztül érkezett ebben az időszakban, és akkor ez lesz a KPI. Az, hogyha már inkább ilyen kommunikációs jellegű együttműködésünk van, és inkább ez a márka ambasszador vonal, akkor ott pedig kommunikációs célokat fogunk kitűzni, tehát ugyanúgy elérés, vagy hogyha kampányban várunk valamit a fogyasztóktól, tehát mondjuk szeretnénk, hogyha feliratkoznának, vagy hogyha részt vennének valamilyen aktivitásunkban, akkor pedig azt fogjuk nézni, hogy ez az influencer hatására, az ő csatornáink keresztül, vagy az ő kódjával, vagy bármivel hány ember érkezett hozzánk, vagy hány ember teljesítette azt a célt, amit mi szerettünk volna elérni.
És ebben azért nagyon fontos a kémia, amit mondtál, hogy hogyan tudtok együttműködni, vagy hogyan érzi ő tényleg a márkát. Ebből a tekintetben mennyire nehéz vagy egyszerű ez a kiválasztási folyamat?
Egyébként érdekes, mert nyilván ezt is ez brand manager válogatja, tehát van, aki mondjuk szereti, hogyha egy ilyen együttműködés egy influencerrel teljesen ügynökségen keresztül zajlik, és neki a lehető legkevesebb dolga van vele, és nem szeretne különösebben szoros kapcsolatot kiépíteni vele, csak szeretné, hogyha megszületne az az X darab poszt, az az X darab megjelenés, az legyen rendben a márka, meg jogi, meg minden szempontból, és akkor felírja, hogy az akkor milyen elérése volt, milyen aktivitások érkeztek rá, és kész. És akkor van a másik iskola, én is inkább ez vagyok, aki meg úgy gondol erre, mint egy partnerségre, és ez esetben én speciál nem örülök annak, hogyha egy influencer mondjuk azt mondja, hogy jó, 80 ezer forint egy poszt, 100 ezer forint egy az, oké, én a múltkor akkor ezt posztoltam az enyém, hanem akkor ő álljon kicsit úgy ehhez, hogy oké, nekünk van, nyilván ő kap valami ellenszolgáltatást az együttműködésünkért cserébe, de azon belül rugalmasan, örömmel és természetesen végezze ezeket a feladatokat, és ez ne egy ilyen szerződés jellegű dolog legyen, hanem egy ilyen kölcsönösen mindkét fél számára a kellemes együttműködés.
Nagyon sokszor hallom egyébként a másik oldalról azt, hogy nagyon nehéz a multikhoz bejutni, és hát ők biztos nem vesznek minket komolyan, közben te pedig arról beszélsz, hogy ez egy nagyon egészséges együttműködő modell is tud lenni, és te ugye rendszeres előadó vagy az Internet Hungaryn is, illetve megfordulsz különböző média eseményeken, és a tavalyi téma pont az influencer volt, az influencer marketing búrjánzása, kibontakozása. Ott találkoztál ezekkel a hangokkal az influencerek oldaláról, vagy tudtál velük többükkel beszélni?
Influencerek nem igazán jöttek oda hozzám. Érdekes, hogy mindig inkább a képviseletük jelentkezik nálunk. Ugye pont esetemben ez nem feltétlenül pozitív, hiszen én szeretem a direkt kapcsolatot. Tehát az én munkám során akkor működött az együttműködés, amikor az influencer nem annyira a menedzsmentje mögött működik, hanem nagyon ónolja, de szép magyar szó, tehát egy nagyon saját maga, magáinak érzi a saját csatornáját, és tényleg ő személyesen dolgozik ezekkel a csatornákkal, és ezért neki szívügye az, hogy bármi, ami oda kerül, az egy olyan termék legyen, amivel ő elégedett. És akkor hogyha egy ilyen influencer érkezik, akkor ő tényleg úgy érkezik, hogy ebben nem egy ilyen üzleti együttműködés lát, hanem már eleve egy olyan márkához megy oda, amit tényleg szeret, és amivel szívesen dolgozik. Úgyhogy én speciál örülök annak, hogyha az influencer lát potenciált a márkában, hiszen hogyha ez fordítva van, és mondjuk az influencer oldaláról ez csak egy munka, akkor ez soha nem lesz igazán hiteles.
Nem biztos, hogy rossz, csak nem feltétlenül lesz hiteles.
Igen, tehát, hogy ezt úgymond ezt az ilyen hosszú távú, nagykövet jellegű funkciót biztos, hogy nem fogja tudni betölteni. Most is működnek olyan influencerek, akik minden nap más márkáról posztolnak, nyilván követik őket, megveszik, amit mondanak, hogy vegyenek meg, de aki ennél többet szeretne, ott már tényleg fontos az, hogy igazi elköteleződés legyen az influencer és a márka, meg a márka menedzsmentje között.
Aki követi most már elég régóta a One Move Ahead adását, az tudja, hogy alapvetően ugye e-sport és gaming az, amivel mi leginkább foglalkozunk, illetve ennek az üzleti kivetülése, és az előző percekre lehet, hogy kicsit furcsán figyelt, hogy mi nem annyira érintettük a gaminget, de igazából végig arról beszéltünk. Hiszen az a fiatal réteg, akiről Viki beszél, akihez az influencerek is javarészt szólnak, az pontosan ugyanaz a gaming réteg, aki érdekelt egyébként akár az e-sportban is, vagy a gamingen belül az a casual persona, tehát azokat az embereket hívjuk tulajdonképpen ilyen person, vagy csoportosítjuk personákba, akik hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ők azok a mobiljátékosok, vagy mobilon játszók, vagy konzolokon játszók, akik ugye nem nagyon komolyan veszik ezt, csak mikor idejük van, leülnek játszani egy jót, és tényleg abszolút szórakozásként tekintenek rá. Viszont ez a generáció, ahogy szépen felnőtt, megfigyelhető, hogy abszolút a reklámvakság, mint olyan fogalom, az náluk megtalálható és beazonosítható lett. És hogyha valaki most végigmegy mondjuk bármelyik nagy bevásárlóközpontban, akkor ha 5 perc után megkérdezném, hogy figyelj csak, milyen akciókat láttál, szinte biztos vagyok benne, hogy egyet se tudna szinte visszamondani, de legalább 200 mellett eljött. És ez az a tipikus reklámvakság, ami ellen egyébként valahogy próbálnak utat találni a nagy cégek és a kis cégek egyaránt, és sok a hasonlóság, például az influencer marketingben, például a közösségi média használatban. És akkor így csatolnék vissza oda, amit mondtál, hogy a hitelesség az mennyire fontos. Ezt hogy lehet jól megőrizni a cég oldaláról? Mondjuk egy teszem azt egy rossz együttműködésnél, amikor az influencerből árad az, hogy effektív mondjuk a termék az nem áll hozzá annyira közel, vagy egy rossz választásnál, azért csorbul a márka hitelessége is, és közösségi médiáról beszélünk ilyenkor, azért jönnek a negatív kommentek, hogy nagyon átlátszó. Ezt lehet orvosolni, vagy ezt a jelenségre milyen megoldás van?
Mindent lehet orvosolni, és hát minden csoda 3 napig tart. Mostanában azért így ezt is megtanultuk, tehát, hogy a social médiában élők és kommunikálók ugye nagyon vehemensek, tehát, hogy tényleg egy-egy hír, vagy mém, vagy van ugye nagyon gyorsan lángra tud kapni, de azért, ahogy így látjuk, azért elég hamar le is csitulnak általában a kedélyek. Minden esetre nagyon fontos egy márka oldaláról, hogyha valami a fogyasztójától észrevétel érkezik, azzal foglalkozni kell. Nyilván mindig vannak olyanok, ugye a klasszikusan hívott trollok, akikkel egy ponton túl ugye az ember nem tud dűlőre jutni, és ő igazából nem is azt akarja, hogy neki megoldják a problémáját, ő csak hallatni szeretné a hangját. Egyébként, ha egy jó közösséged van, tehát egy jó közösséget építettél a csatornádon, akkor általában a trollal nincs is dolgod, mert ezt a közösség elintézi, tehát a közösség kiveti magából az ilyen embereket, erre szerencsére vannak tapasztalataik. Tényleg, de mindenképpen a negatív kritikát el kell fogadni a fogyasztótól, hiszen nekünk a fogyasztó a legfontosabb, hiszen neki szeretnénk eladni, így az ő véleményével kell a leginkább foglalkoznunk, és sokszor őszintén a legegyszerűbb reagálni erre, hogy meg lehet mondani, hogy hát igen, ez most nem úgy sikerült, ahogy gondoltuk, a jövőben úgy fogjuk csinálni, hogy ez ne így legyen.
És amikor az említett reklámvakságról beszélünk, akkor milyen stratégia tud célra vezető lenni mondjuk egy fiatal korosztállyal?
Nagyon nehéz, és erre sincsen recept. Ugye a multiknál még mindig kicsit így a klasszikus média mixben gondolkozunk, de szerencsére már legalább azoknak a kreatívabb használata azért megérkezett. És egy annyira egyszerű példát hozok, de például, hogy most egy sima Facebook statikus képet teszek ki, vagy mondjuk egy olyan videót, ami úgy tűnik, mintha két poszt között ugrálna valaki, de igazából ez egy videó. És nyilván sokkal inkább megakad egy ilyenen egy szemünk, mint egy sima képen, vagy akár, ami teljesen egyszerű, és a Facebook lehetőséget is ad rá, mondjuk egy 3D jellegű kép, vagy egy 360 fokos kép. Ezek most nagyon egyszerű, és bárki számára elérhető példák, de hogy ez is csak egy kis apróság, hogy egy picit feltűnőbb legyen, amit teszünk, hogy egy picivel több energiát viszünk bele. De az, ami az igazán jó, hogy tényleg arra a csatornára, és azzal a hangvétellel menjünk, ahol a célcsoportunk van. Tehát azt kell igazából tudnunk, hogy őt hol érjük elő, hol érzi jól magát.
Mennyire lehet amúgy egy ilyen környezetben kísérletezni, vagy mennyire kell stabilnak maradni egy kommunikációnak?
Szerintem mindkettőt kötelező. Tehát ugye nyilván egy márkának értékesítési céljai vannak, amiket teljesítenie kell, sőt multivilágban szinte a növekedés is kötelező. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy mondjuk a büdzsénknek a 90%-át kísérletezésre költsük, hiszen a bevált módszereket alkalmazni kell ahhoz, hogy azt a bázist meg tudjuk teremteni, amit kitűztünk célul. Viszont azt gondolom, hogy azért egy 20-30%-ban legalább kísérletezni kell, hiszen a trendek jönnek-mennek, hogyha nem próbálunk ki új eszközöket, amikkel fejlődni tudunk, akkor veszíteni fogunk piacrészt hosszú távon.
Beszélgessünk picit az értékesítésről, ugye mondtad, hogy tulajdonképpen ez a nap végén a cél, és az online csatornák behoztak egy digitális vonalat, nagyon sok nagy bevásárlóközpont megjelent online értékesítési lehetőséggel, illetve azért egy-két multi saját magának is csinált ilyen shopokat, hogy a saját termékét azon keresztül és ne disztribúción keresztül értékesítse. Neked mi a tapasztalatod ezzel, hogy mondjuk pont egy FMCG szektorban mennyire tud jól működni ez az online csatorna, vagy mennyivel inkább célra vezető azt nyomni, hogy az emberek tényleg a boltokba keressék még a termékeket fizikailag?
Az emberek alapvetően a boltokban keresik, az e-kereskedelem még, főleg az FMCG szektorban még mindig nagyon, nem azt mondom, hogy gyerekcipőben jár, de még kisebb részt tesz ki a totál eladásból, úgyhogy nagyon fontos a bolti megjelenés. Viszont az online értékesítésnek őrületes előnyei vannak, tehát ott tényleg napi szinten annyi információt tudunk összegyűjteni a fogyasztóról, a fogyasztói útvonalakról, az, hogy az adott kosárban mi más egyéb termék van, mit ajánljunk, hogyan kapcsoljuk össze a termékeket, hogy mindenképpen érdemes ezen a területen mozogni. Kérdés az, hogy FMCG területen mi az a termék, amit mondjuk érdemes saját webshopban értékesíteni, mert mondjuk valószínűleg egy csokoládéért senki nem fog beregisztrálni egy webshopra, hogy ő most azt az egy darab terméket ott vegye el. Itt inkább rendszer jellegű termékekről érdemes beszélni, mondjuk kávégép és hozzátartozó kávé, és a többi, ezek már működnek, hogy mondjuk ezért valaki beregisztrál egy webshopra, és rendszeresen onnan rendeli. Viszont nagyon fontos, hogy a partnerekkel az online értékesítésben, a viszonteladó partnerekkel jó együttműködés legyen, hiszen rajtuk keresztül is sokat tudunk tanulni erről a területről.
One Move Ahead. Gaming, online marketing, üzleti lehetőségek.
Az elmúlt percekben Falus Viktória kommunikációs szakértővel, Gáspár József beszélgetett One Move Ahead című sorozatunkban, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jövő héten is várom Önöket hétfőn a 17 órai hírek után. További szép estét és jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.